因为中国人民在他们就开哈呢，在啊，在几十年来过，他就是为了创造了这个美丽、美满的地儿，ami felképpen abban nagyon fontos, hogy hol is tartunk ma. Tehát valami, mesélj nekem, hogy volt, hol volt, hol nem volt.
Édesapám 40 éves volt, édesanyám talán 18 évvel fiatalabb, amikor összeházasodtak, egy nagyon nagy szerelem volt, nagyon mély, nem viharos, hanem mély szerelem volt, és én megfogantam igen hamar, és apám kikerült a frontra, és attól kezdve évekig, nem tudom, hónapokra hazajárt, de szinte alig éltek együtt. És ebből azt következett, hogy édesanyám ezt a vonatkozását az életnek nem tudta, és végig sírta a terhességemet. Hogy ezt nem ez nekem nem következménye lesz, és egy fajta fizikai gyengeséget, vagy ilyen alkatot, érzelmes alkatot, vagy talán nem lehetetlen, hogy mindebből keveredett ki. A diákkoromban mindig a leggyengébb voltam, és nem is kívántam közösséget, talán ezokból, mert ezt szoktam meg, hogy engem esetleg meg lehet verni egy osztályban, és eleve tulajdonképpen a korosztályom alig-alig érdekelt. Ebbe belejátszott az is, hogy édesanyám tanítónő volt, és abban a mintaiskolában, ahol ő tanított, abba átvitt minket a húgommal együtt Pestre, én harmadikban vagy negyedikben kerültem oda, és végig oda jártam, és tulajdonképpen a tanárokat éreztem magamhoz szinte közelebb, mert hiszen anyám mondatai, mesélései, meg találkozásai, vagy azok emberek voltak, és később legalábbis ezt valóban szabasítottam is, nem tudom, nem sok mindenre emlékszem, de csináltak egy, anyám ugye szervezett, első gimnazisták voltunk, annak az volt a komoly lehetősége, ezt deklaráltam anyámmal is, megbeszéltem, hogy itt egy új életet lehet kezdeni, utáltuk egymást az általános iskolás barátaimmal, de most ez egy új élet nulláról kezdődik, és anyám persze ezt is, ugye özvegy volt a háborúban, ott maradt édesapám, hogy szervezett egy zsúrt, hogy az évfolyam az osztálytársaknak, és akkor volt valami, vagyis engem elhívott egy barát, egyik osztálytársam, hogy elkezdődött, és akkor mondta anyám, hogy akkor mi is, akkor elkezdjük ezt, és mondta, minek, már találkoztunk. Szóval erre a mondatra emlékszem, hogy már megvolt. Tehát valamilyen értelme nem érdekel. Anyám ugye egyedül nevelt két gyereket, és ilyen az apát is helyettesíteni akarta, és ezt evel is pedagógus, ilyen értelmen tanult gondolkodású is. Erre volt ötlete. A másodéves gimnazista voltam, akkor még nagy szünetek voltak, 10 órakor 20 percesek, és vett egy bőrlabdát, ami egy hallatlan nagy érték volt, és közösségi érték, és hát akkor nálam van a 20 perces szünetben, és vittem a bőrlabdát, a igazi focilabdát. Elég hamar a parton arra kerültem, és aztán úgy is maradt a dolog, hogy odaadtam a focilabdát. 56 októberében ugye talán több hónapos szünet volt nagyságrendben, első gimnazisták voltunk. Én akkor egy világalmanakot írtam édesanyám írógépén 14 évesen. Mindig vonzottam a struktúrákhoz, mondjuk a Mendelejev rendszert, azt áhítattal csodáltam akkor, és ezt a biológiai a biológiai növénytan rendszert is valahogy elém került, ilyenekre emlékszem, meg a magyar történelem fontos fordulataira, meg voltam én illegális kiscserkész, és az nagyon meg is határozta az egész életemet, tanultságát, Szent Benedek rendi illegális csapat volt az egy pár évig, és az ugye, tulajdonképpen nagyon sok mindenben sínre állított. Tehát a cserkész, ugye a cserkész életnek a, mit tudom én, a morzze, ilyen töredékek voltak, ebből csináltam írógéppel egy kis könyvecskét, elég sokára dobtam ki. Ez ennyi így hirtelen, ami talán érdekesebb a gyerekkoromból. Egyedül, kilenc éves koromtól egy külön szobám volt, és abban teljes jogúan éltem is, és használtam.
De mondd azt, hogy a cserkészetre, azt mondtad, illegális cserkészet. Most benne vagyunk itt eléggé az 50-es években, amikor is a felekezeti egyházi intézményeket, amennyire csak tudta, Rákosi ledarálta. És mégis neked volt valami kapcsolatod így errefelé, az honnan eredt?
Teljesen semmi logikája nincs a dolognak, tehát nem is tudom az eredetét kitalálni. Én körülbelül negyedikes voltam, amikor egy nyolcadikos fiú, aki annyi kapcsolat volt, hogy a húgom, az ő húga az én húgomnak volt barátnője. Tehát ennyi volt az ismerettség. Egy nyolcadikos fiú azt mondta, hogy te gyere el, van egy fiú, társaság, hát ha érdekel. De, hogy ez milyen okból, miért? Ez...
A lányok hozták össze. Úgymond.
De hogy miért akart engem, hát nem is ismert körülbelül. Szóval ez egy véletlen volt.
Hol érettségiztél? Hol
volt? A József Attila gimnáziuma 260-ban volt Ciszter, a budai József Attila gimnázium 4-esre. Akkor már nem voltam, mindig ilyen hát jó eszem volt, meg tulajdonképpen nagy a baj csak annyi volt, hogy nagyon utáltam tanulni, és az anyám mondta, hogy az estig azon dühöngtem, hogy most tanulni kell, ahelyett, hogy tanultam volna. Ez viszont avval oldódott meg, hogy 16 éves koromban anyám levitt egy gyakorlatilag csónakházba, és MTK-evezős versenyző lettem elég hamarosan, és attól kezdve 4 óra 10 percre megtanultam minden nap, mert akkor indultam Újpestre 3-4 órás villamossal edzésre, ahol először voltam nem férfi, hanem egyik a csapatban. Tehát, sőt, nem volt csapat ott se, de egyenrangú voltam.
Érettségi után mihez kezdél? Merre puhatolóztál, hogy hová merre?
Érettségi-nél se tudtam még, hogy mi akarok lenni, semmi nem akartam lenni, nem volt ez a szokványos fiatalkori dinamizmus bennem. Talán melankóliára, vagy ilyen melodramatikus alkat, és kedvetlen voltam, az evezést azt szerettem. 59, ne hazudjak. 59 áprilisban kezdtem el festeni, és 60 májusában már festettem egy éve. Tehát akkor az érettségénél elvittek egy pályaválasztási tanácsadóra, ahol alaposan megvizsgáltak, és azt mondták, hogy az a furcsa helyzet van, hogy a humán és a reál minőségem az egyforma, ami szokatlan, és hát ennek egy pálya felel meg a leginkább az építészmérnökség. És akkor arra jelentkeztem, arra hál' Istennek nem vettek föl, és nem még az, hogy festő pályára menni, az még nem is fordult elő. És akkor nyomdában voltam segédmunkás, és akkor így rávezettek, valahogy rávezettettem az akkori már korrektormesterem, hogy erre úgy ráindultam, hogy ez lehet életpálya, és azon túl, hogy én ezt szeretem csinálni. És annyira, hogy egy év után beadtam már akkor az építésnél kar után, akkor már a képzőművészeti főiskolásba adtam a felvételi kérvényemet, majd mentem az akkori barátomhoz, azért engem úgy kiemeltek, engem is kiemeltek, meg én is kiemeltem egy festő tanárt, akkor már esti képzőművészkörbe jártam, és az jellemző, hogy nagyon hamar egymásra találtunk, egy 35 év körül férfi volt, és hozzá fölmentem mesélni, hogy most mi a helyzet, hogy ez van, és azt mondja, nem jó. Azt mondja, nem fognak fölvenni, mert nem tudsz eléggé rajzolni, abszolút konzervatív a gondolkodásuk, még 1960 az a garnitúra, aki a teljes kompromisszumra képes volt, belétve egyébként még a Bernát Auréltól kezdve a többieket. Azt mondja, az iparművészeti főiskolán azt mondja, anyagot tanulsz, fával bánni, tanulsz színelméletet, tanulsz modern művészet történetet, amit egyszer nem tanítak a képzőműiskolán, tanulsz anyagot és szerkezetet is. És mondtam, hogy köszönöm, onnél lementem a földszintre, hívtam egy taxit, és elmentem, és visszakértem a felvételi papíromat a képzőből, és taxival átmentem az iparra, és oda átmentem. Szóval egy ilyen ötletem múlott, és épp a másodikra fölvettek, és építész lettem, belsőépítész szakon, de túlképeztek minket titokban és szándékosan, teljes értékű építész, építőművészi elsősorban, nagyon komoly megfontolással és csöndben, és nagyon hálás vagyok az iskolának. Hát én nagyon alulról jöttem kulturáltságban, vizuális kulturáltságban, és csak az okosságom meg az eredendő tehetségem volt, és ezt teljesen felépítették.
Ezen közben...
Ez sokkal érdekesebb, mint az egész későbbi szerintem.
ezen közben rajzoltál, festettél tovább?
Jó a kérdés. Én az első évben rengeteget, szóval ráborultam a munkára, alig rajzoltam, azonnal festettem, és nagyon intenzíven. Ezt annyit tudom, hogy ezt így, mikor beszámoztam a műveimet, akkor számon tartottam, hogy azt hiszem 110 festményemet dobtam ki az első, nem tudom, másfél évből. És azokat is, azoknak a számát is számom, mert az, hogy minél több legyen, azokat is visszamenőleg és elvben beszámoztam. Tehát festettem, de a főiskolába annyira beleszerelmesedtem, és ott egy lányba, a képítész volt, aki aztán az életemnek egy hatalmas külön története tévé vált, 2,5 könyvet írtam róla. Tudnék, nem múlt el, elfejtettem kiszeretni belőle. 2 év után. Az szerelmem volt, szeretőm volt 2 évig. És mai napig tart a kapcsolatunk. De az építészet is, és annyira komolyan vettem, véletlenül egy olyan évfolyamba kerültem bele, akik mind ilyenek voltak, hogy nem tudom, első hetekben valami feladatot kiadtak, hogy csináljunk belőle otthon 20-at, és a leggyengébb ember is 40-et csinált. Szóval, és ez tartott 5 évig. Aztán ez valóban állítólag egy ilyen legendás évfolyam lett. Tehát, hogy első évben eladtam a festőállványomat, deklaráltan. De ugyanakkor a naplomban is elolvasható, mert ezekkori naplóim is benne vannak, nem fogod így megtalálni, mert 20 000 oldal. Leírtam, hogy most az a feladatom, hogy a festést ruhatárba tegyem, és most az a feladatom évekig, hogy a ruhatári számot el ne felejtsem. Szóval nagyon tudatosan történt az egész. Ebben együtt abba hagytam a festést. És amikor elbúcsúztam a szerelmemtől, ami ilyen értemben ez egy, most gondolok erre így vissza először, egy nagyon szerencsés ütés volt, diplomai évben visszatértem a festéshez. Visszavásároltam a festőalványomat, és visszatértem, és attól is akkor ilyen foga, körömmel, nagyon rossz, erőszakosan festettem, hogy vissza valahogy. Szóval feladatból, szó sincs ismeretlen, nem tudom micsoda. És aztán ez ment.
És mondd azt, hogy attól kezdve, hogy egyáltalán festettél, amire aztán a képzőben tanítottan elmondta, hogy felejtsd el, egészen odáig, hogy visszatértél, volt-e meghatározó kortárs mintaképed, irányzat, kedvenced, valami, ami felé úgy vitt a kezedet az ecset?
Hát írták rólam, és az igaz, ez helyén való, hogy a Bálint Endréből sokat felhasználtam, tehát én sokat tanultam tőle. Én meg kellene nézni a naplomat, mert nem emlékszem, de mondjuk bármi csak az 70, ezeket az 70, ez 60, hogy van 67-ben diplomáztam, az már későbbi. De hogy a Mark Rothko az eredendően, és aztán a Piero della Francescára tudom, de kortárs, azok nem emlékszem, hogy lett volna. Később például aztán nagyon a Ferenczi Károlyt nagyon tartta, örök életre így nagyon megszerettem. Czóbert nagyon hamar megszerettem. Így hirtelen ennyi.
Mondd, voltál-e mérnök? Mármint, hogy belső építész.
Voltam 2,5 évig.
Tehát a diploma után.
Diploma után, vagy csak a diplomám alapján, ami egy igazi rang volt, hogy a diplomámat megnézze a Finta József, meghívott a műtermébe. Úgyhogy elkezdődött egy teljesen pontos építész karrier. Egészen nyilvánvalóan. És gondolkoztam, hogy milyen építész lettem volna. Valószínűleg jó. Le kellett volna gyűrnöm egy dogmatikus gondolkodásomat, vagy egy derékszögű gondolkodásom, az a basic, az az alap. Uh-huh. Mindent koordináta rendszerbe teszek az életben. És hogy engedtem volna az intuíció szinten folytatni mondjuk egy tervezést. Szóval ez nem tudom, hogy mikorra érett volna be. Valószínűleg a festészetem menettel a nyomon követhető lenne. De várj, visszatérek a kérdésedre, most elkalandoztam, hogy tehát a Finta, és a Finta teljesen a legnagyobb építész irodáknak az egyike, a lakótervnek volt ő egy részlegvezetője, és a Hotel Duna Intercontinental, tehát az első magyarországi dollár építkezés csoport, akkor csinálta. És én abban rajzoltam a Samesz munkát. És 3-4 év után egy festőmesterem ötlet hozta újsághirdetést, hogy egy sármelléki középkarbantartó és szolgáltató vállalat keres építészt, vagy belsőépítészt, akik effektív a közérteket javították, vagy építették, és oda átmentem, mert 6 órás munkaidőt kialkuttam, ami akkor Magyarországon példátlan volt, de annyira kellett nekik egy diplomás, hogy belementek. Mondták, hogy természetesen maga ugyan annyi dolgozom, mint ha 8. Mondtam, hogy természetesen. Egyébként jóval többet is adtak, és effektív sáros sárból léptem be a kis kéthelységes bódéba, ami ott a három szerkesztő volt, meg egy tervező. És ezt csináltam, mit tudom én, másfél évig. Megterveztem a Ferenciek terén egy antikváriumot, az szép lett, nincs róla fotó, az rég. Egy édességboltot a Lenin körúton, és ami igazán kár, hogy nem volt, nem fotóztam még akkor, ami igazán tehetséges és szép ötlet volt, az írókboltja mellett egy hanglemez volt ott. Tudjuk, ott kitaláltam azt, amit később Párizsban láttam egyszer, ami egy tényleg nagy ötlet volt, hogy a méreteket úgy hoztam össze, a szükséges méreteket, hogy a kotta és a hanglemezborító, hogy az összes kották mögött az egész üzlet hanglemezborítókkal volt kirakva a plexi mögött. És az tényleg egy nagy ötlet volt, és nagyon szép látvány, és újszerű. Annyira jó ötlet volt, hogy nem tudom, tudod-e mi az az egy az egyes rajzszal, azért itt a belső pizet, tehát csak a részletrajzokban mutattam ezt meg, hogy nehogy bárki, akin átmegy a terv, mielőtt megcsinálják, bárki belekössön. Ugye senki nem tudta, és meg is csinálták. És ez jó, ez egy szép búcsú volt. És akkor Bálint Endrénél találkoztam, aki ott beajánlott egy reklámgrafikus barátjával, éppen ott volt, hogy nézz rá erre a fiúra esetleg, és tehát másfél évig dolgoztam, és akkor hívott ez a Murai Robert nevű, nagy nevű reklámgrafikus, hogy Samesz munkára. Akkor ott kiléptem az életem utolsó munkáiről, és úgy kezdődött, hogy az előző vadászati kiállítás, ami most 50 év után újra van, azon méteres betűket éjszaka létrámra lasztottam neki 5 napig, és abból a pénzből 2 hónapig festettem már. Elmentem azonnal az alkotóházba, és attól kezdve szabad. És ezt évekig csináltam bele, amíg a festészetből nem tudtam megélni.
Tehát onnantól számíthatjuk, valahol ott vagyunk a 60-as évek vége, 70-es?
69. október, mindig a születésnapokban történtek ezek. Tehát 69. októberében már lettem szabadúszó. Igen, igen. Tehát már körülbelül másfél évet összesen, vagy 2 évet dolgoztam.
Nézd, a festő társadalom, hogy úgy mondjuk, nem egy feltétlen összetartó, vagy egymáshoz járó közösség. De mégis valamilyen módon közösség. Valahogy közlekednek egymással. Te felvetted a kapcsolatot akkori idősebb, fiatalabb, akkor végzett egyéb festőkkel, meg körökkel? Vagy hogyan élted meg ezt a kezdő időszakot?
Igen. A kívülállóságot, mert én fiatalépítészként kezdtem el kiállításokra beküldeni. Elég hamar megkaptam a Derkovics ösztöndíjat, mint festő. Talán 70-71-ben, ugye 67-ben diplomáztam. De lehet, hogy tévedek. Tiszteletkörből egy pár idős festőhöz elmentem, hogy effektív megismerni, azoknak nem lett különösebb következménye. Az egyik öreg úrral, egy igazi jó harmadrendű festővel összejöttem, aki elvitte az ő társaságukba, ők az Erzsébet szálló vagy étteremben, nem tudom mennyi időként találkoztak. Egyszer elmentem, de hát nem érdekelt. Tehát nem volt. Kollégákra nem is emlékszem, hogy nem nagyon volt. Hát kívül nem ismertem, ők se ismertek, én sem ismertem. Véletlenül összehozott a sors a Szűcs Miklóssal 1974-75-76-ban. Akkor Zebegényi Szabadiskolában tanítottam nyáron 5 5 évig, 4-5 évig, és ő a felesége révén ő is oda került, és aztán ott is tanított, és ő vele egy, hát az egy igazi, az egy évtizedes, több évtizedes szakmai barátság volt, és ki is elégített, mert ő nagyon, nagyon okos volt, nagyon gyors gondolkodású, nagyon tájékozott, és elhívtam Alkotóházba 1980-ban, én minden évben már kezdettől egy hónapot ott töltöttem ezt, így kitaláltam ezt az életformát magamnak minden márciusban, Kecskeméten egy első évtizedben Nagymaroson, aztán az megszűnt, és akkor Kecskeméten, és elhívtam magammal, és akkor több évtizedig ő is jött egy hónapot, és akkor minden étkezésnél, meg esti sétánál a sárga földig lebeszélgettük magunkat. Egyébként hát naponta csináltunk valamit, tehát a szakmáról főleg, meg hát egyebekről. Úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek, sokat okosított rajtam.
És akkoriban már a kiállításaid egyik a másikat érte. Ugye? Mert akkor én, amikor erről beszéltünk, hogy legelőször, amikor találkoztam, de nem emlékszem a munkákra, a fiatal művészekben volt, és akkor ez is művészklubban ott, ez is a 70-es évek.
Ja, azonnal, a Fiatal Művészek Szövetsége, vagy micsodájába beléptem, és az egy szakmai államilag struktúrát, és jól kézben is tartott, ugye áldemokratikus szakmai szervezet volt, és ott azok vittek kiállításra, tehát ott bekerültem hivatalból egy csapatba.
Hát az András juttam. Volt azt hiszem.
Azt hiszem...
Fiatal Művészek Klubja, FNK.
Ja, nem összetévesztett. A klubban nem jártam ott, és egyszer-kétszer megfordultam, de az teljesen idegen volt tőlem a beszélgetés, az ilyenfajta esti beszélgetés. Erre nekem nincs időm, és nem érdekel. Nem ez, ilyen értelemben teljesen maradtam, teljesen magányos. Nem, a Fiatal Művészek, azt hiszem, szövetsége volt, ami egy hivatalos szervezet volt, államilag dotált struktúra, és ott ösztöndíjakat kaptam, és azt hiszem, akkoriban írtam, hogy évente 15 kiállításon vagyok. Mert ezek vittek. Én elég hamar elkezdtem kiállítani, amit lehetett. 74-ben volt az első válik, ami a Fényes Adolf teremben és a nagy nevű Németh Lajos nyitotta meg. Szóval, és onnét kezdve, elég hamar, igen, kiállított.
Dezső, mit festettél? Ha visszagondolsz azokra a munkákra, mi az, ami nem, azt mondom, hogy itt lett, most hagyjuk azt, hanem inkább, ami jött arról, hogy mi kerüljön a vászonra. Mi volt az? Hatások, belső, külső? Én is küzdök a megfogalmazással.
Nem, világos. Nem, ez pontos. Érdekes lenne megnézni, hogy az első képek azok minden lesztek, kidobtam, a témákat. Tudnilik, a végső mondat az ez, hogy mindegy a téma. A végső mondat az ez, mert ma elég annyira világosan csak a szín egyensúlyok érdekelnek, és a szín és forma egyensúlyok, hogy végül is, amikor mindig megkérdezik, hogy miért nem unom a műtermet, mert annyira nem érdekel a műterem, szóval annyira lehetne más is, mert csak az egyensúly. De a miért fest, azt évtizedekig valahogy szégyeltem, és nem beszéltem erről újságokban, szóval interjúban se, hogy nekem nincs vízióm a képről. Nem tudom, hogy mi lesz belőle. Technikailag ez úgy néz ki, hogy ezért lenne érdekes a korábbi képeimet ilyen szempontból átnézni. Azt hiszem, portrétkat, keveset, tájképet, és absztrakt képet, ami rejtett formai ötletekből jött, fotóztam és padlószemetet, és abból, annak a ritmusából absztrakt sokáig, és ott és azután is az a helyzet, hogy fölteszek valamit, egy kis vázlat alapján egy ceruzarajzot a táblára, és befestem, hogy ne legyen üres egy-két színnel, és hátralépek, és lesz ez egy borzadály, és attól persze menekülés az egész szakma. Keresem azt a pontot, hogy honnét lehetne valahol kiindulni, egy kicsit kijavítani ezt. Tehát nincs vízióm, nem tudom, hogy hova megyek.
És ahogy múlott, múlott az idő. És nem azt mondom, éppen mostanáig, de úgy tényleg a utóbbi éveknél itt tartva ez változott, vagy maradt?
Ez egyre világosabban kitisztult. Szóval most annyira, hogy nyugodtan vállalom, és továbbra sincs vízióm. Tehát én továbbra se tudom, hogy azt fogom tudni, hogy műtermet fog ábrázolni, ha azt rajzolom föl. De azért is nem félek egyébként, hogy ismétlem magamat, mert ahogy tapasztalom, hogy azon belül annyira egy-egy szezonban annyira más dolog érdekel. Ez azokból magam számára utólag kiderül, ahogy nem tudom, egy kecskeméti anyagot, meg egy 5 évvel ezelőttit megnézek, hogy annyira más dolog érdekel, fogalmam sincs, hogy micsoda, ezek szakmai, milyen szakmai, vagy nem tudom, micsoda, nem tudom, egy kis folt kontraszt egyik évben, egy kis sötét folt valamihez viszonyítva ennek a mérete és helye, de ezt sem tudom. És aztán különösen azt nem, hogy mitől robban fel a kép. Tehát, hogy mitől lesz igazán jó kép, az utolsó 3 percben derül, vagy történik meg.
Igen, hát arra meg aztán mindenképpen számíts, hogy az, amit te gondolsz, az átgondolódik annak is, aki nézi.
Amint én a képről gondolom?
Igen, amit te a gépről gondolsz, érzed, attól kezdve, hogy felteszed a falra, és jönnek, akik nézik, azok ezt mind átgondolják, átalakul bennük az, hát amit te voltál.
Persze, tudom. Azt is tudom, hogy én vagyok az egyetlen a világon, aki biztosan nem látja a saját képét. Nyilvánvalóan. Mert én látom az előzményeket és a belső történést, ami a képen nem szerepel.
Szerepel a képen, én most a...
Na csak egy másik szinten, persze.
Én most a utolsó kiállításaiból indulok ki, mert ott láttam a képeket, meg a nagyon fogékony kislányommal együtt, nagyon sokáig nézegettük, és egy valami biztosan feljött benne, mondom, ezt meg is kérdezem majd tőled, hogy rend van. Te egy rendszerető ember vagy. Úgy jött, aki az életét ilyen rendszerint éli le.
Remélem, hogy ez túlságosan, túlságosan nem határozza meg, hogy nem terheli le a képeimet. Ez
nem,
a fontos
nem terheli le. Sőt, ennek felbomlása van néha benne.
Még az is lehet. Abszolút kiskor. Én hogy csak 1953. április 2-án fölfedeztem a rendet. Fölfedeztem a rendet, és azóta tartom, és hallatlanul megkönnyíti az életemet, egy csomó dologgal nem kell foglalkoznom, és rendben van az életem, a dolgaim rendben vannak. Igen.
Úgyhogy tényleg van egy, most arra gondolok, mert én nekem is eléggé megvan az, hogy napi rend. Ettől kezdve ezt csinálom, azt csinálom, persze borul sokszor, rossz szakmát választottam, de ha lehet, akkor megyek el bevásárolni, futni, úszni, stb. Ezek úgy meglegyenek. Meg ha kiesik valamikor, akkor én hiányezhetem vagyok. Fene egyenek, ilyen rendetlenség van itt.
Napi rendben cirkuszt is csináltam, ott lent valaki levette a naplomról, és lent csináltak rólam is egy tablót, itt a lépcsőházban a fontos lakók közül, és abba, ott van, hogy napi rend, heti rend, havi rend, éves rend, és ahol még azt hiszem a szex is benne van, hogy hány nagyságrendben egy éven. A napi rendben egy cirkuszt csináltam, egy mókát, mert hogy 5-23-kor szól a vekkerem 20 éve, és ez ugye mindenkinek megüti a fejét, és egy nyugodt mondottal rákérdezem, hogy mi ebben a különös, miért te mikor kezd, kérdezem a másikra. Mindegy, szóval ebből már egy ilyen elcsipert móka is lett. Nem csak a napirenden, a feleségem kölcsönkért egy térképet délután, és este valami miatt kellett volna, és nyúlok, és nincsen ott. Uh-huh. És megyek hozzá, azt jelenti, hogy visszatettem. Na, akkor blackout, kabátot vettem, tél volt, lementem azonnal a tankstelére, és vásároltam egy térképet, és vettem a helyére, és akkor láttam, hogy egyen fölötte lévő polcra tette oda.
Nem ott?
Nem, az nem, hogy ilyen fokon rend van nálam. Ennek persze hátrányai is vannak, azt is tűröm.
Most megint akkor a képeidről. Előbb mondtad, hogy valaki megjegyezte, vagy valakit idéztél, hogy a műtermet fested. Mindenhol a műtermet. Valóban itt is nagyon sokszor ott a műterem, de mindegyik műterem más. Pedig ugyanaz. Tehát a szék, a festőállvány, egyéb, de minthogyha valami levegő megváltoztatná őket. És én ezt a levegőt valami hangulatnak érzem, hogy mások. Megint más, ez meg, az nem ugyanaz, pedig azok vannak rajta. Ez, amikor csinálod, dolgozol vele, akkor ez te érzed, hogy most ezt másképp, más kedvemben vagyok, más hangulatomban? Hogy a műterem ugyan, de mégsem, mégis más, hogy van rajta egy pici szín. Mert hát szürke, sok szürke, és pici színben van akkor. Ez mitől van?
Hát ez mind nem tudatos, nulla, semmit nem érdek, hogy se kell nálam sokkal szebb hasonlat, és egészen pontos, hogy a Ferenczi Károly, a keresztnevét mindig eltéveztem, a festő, úgy remélem, hogy festette a József és Józsefet eladják a testvére. Itt van a galériában egy nagyszerű, nagy, 2 méteres gyönyörű kép. És a fia írja róla, hogy festette a Józsefet, és közben kuplékat fütyűrészett. Nem, hogy se, erre megint egy ilyen patent, olcsó humorral szoktam válaszolni, hogy a csengőre figyelek, vagyis a feleségem szavára, hogy 1:30-kor, hogy már hív ebédelni, arra gondolok. Nincsen itt, nincs semmiféle gondolat. Újabban írok, most már elég régóta, mert hogy ezt a blogot írom, egész kényszeresen, egész nap fogalmazok mondatokat. 21 éve írok blogot, egyébként mindig írtam naplót, és halálosan érdekel egy szép mondat, illetve nagyon jó, nagyon érdekel, és van, hogy a úszás fél órája alatt egy mondatot fogalmazok.
Hát a nyelvünk, igen, hát ez egy...
ez egy más téma.
Ez egy nagyon más téma. De ez egy úgy más téma, hogy ez egy külön. Ez egy külön, nagyon hosszú lenne az, hogy mit is, mi is van a nyelvünket, és mi minden. Hát, ajaj. Még annyi még, hogy, és én hallottam is véleményeket, ott a kiállításon figyeltem, hogy olyan, hogy itt például nincs kinyitva az ablak. Tehát ebbe a térbe, ahol ott vannak ezek a bútorok, eszközök, bármilyen a hangulat, minden, tehetünk rá, valahogy semmi nem jön be. Ez ott be van zárva. Hogy miért, miközben ugye arról szólna a írónak is, festőnek is, akinek, hogy tükre legyen, hát a nagyon nagyon baszott definíció, de a korának, a kora történéseinek. No, itt be nem jön ide semmi, ezt úgy becsukta estik az ajtót, ablakot, hogy nem. Hát hol ment közben, hát itt felfordult már a világ, az utóbbi években hihetetlenül a technika, a környezet romlás, és így tovább, a politika minden nagyon züllik, lefelé változik, itt megállt. Na most ez volt az, hogy ez szándékos?
Ilyet nem lehet szándékosan. Ilyet nem lehet szándékosan szerintem csinálni. Hát vagy csak az érdeklődésem lehatárolódik, a politikát, azt teljesen kizárom, a sportot, azt is teljesen, az sem érdekel. A televíziót bekapcsolni se tudom, tehát soha nem nézem. Effektív nem tudom bekapcsolni, feleségemnek van. Tehát egy csomó dolog nem. Sajnos olvasni alig olvasok, szép irodalmat, csak verset olvasok. Tehát zárt az életem. Hát ugye természetesen én semmit nem akarok adni, vagy nem nincs verbalizálható mondani valóm a képeim által, hiszen egy műterem az még csak harcra se buzdít, vagy. És nyilvánvalóan, hogy ami belőlem érték, a szerencsés esetben az kerül át. Az ablakom az le van ugye smérgvízve, most már kb. 40 éve, hogy ki se lássak. Zavar az életben a külvilág.
Hát igen.
És én ezt megengedhetem magamnak, mert megélek abból, hogy egyedül ülök egy szobában 40 éve, amint dolgozom.
Ugyanakkor valami olyasmi volt, hogy a nagyvilág, jött egy e-mailed, kinyitod a gépet. Tehát ja, a számítógép,
igen.
Az meg nyitva van.
Igen.
Nincs, ezért én nem mondom ellentmondásban, könyv, hanem egymást élésben van az, hogy te tudsz ülni nyugodtan, és nem foglalkozol, és nem is akarsz a kintivel, az ablakon túlival, ugyanakkor meg kinyitottál egy másik ablakot. És az itt van.
Igen. Igen. Nekem nem ellentmondás. Én folyamatosan publikálok. Minden nap írok, és most egy olyan 420-an olvassák naponta, ez nekem nagyon tetszik, nagyon hízeleg, de ez is csak másodlagos. Az első, ez egy napló, aha, amit valaha 40, vagy mikor 90-ben, az azt hiszem 30 éve kezdtem el Franciaországba írni egy barátnőmnek egy havi levelet. Azok is, az az elődje, a levelek lömőbe, mai napig az a fejléc címe, mert ez 10 évig postán ment. Szóval, hogy írok, és ez napló, mert és az én naplomnak az a végső értelme, oka és öröme, hogy amit átélek, azt még egyszer átélem rendezve. Tehát kétszer élem meg. Reggel a 6-os megállóban láttam egy fiúnak egy furcsa arcát, ami foglalkoztatott nagyon, és itthon kerestem a világegyetemen belül, hogy hol vannak olyan szavak, hogy ezt valahogy értelmezni, szavasítani tudom, hogy én mit láttam. Én nem én grafomán vagyok, mondják, én gondolkodásmán vagyok. A grafomán az a következménye, hogy ezt másokkal ellentétben le is írom, amit gondolkodom. Tehát ez a naplónak és az összes írásnak a lényege, vagy oka.
De a másik helyen megfestesz. Tehát
igen,
amikor
igen.
Azt mondod nekem, hogy láttál egy arcot,
igen,
akkor nekem így a műteremben nem az ugrik be, hogy ezt az arcot valahol le kell írni, el kell mondatni, hogy mi az, mint hogyha ő is látta volna, vagy akármi, hanem az jut eszembe, hogy itt fogom, és az arcot megpróbálnám. Nem úgy, ahogy, mindegy, hogy visszaadni, mint festmény.
Eszembe se jut. Eszembe se. Soha. Soha. Nem, mert ez, a festésben semmiféle céltudatosság nincsen, leábrázolás irányában. Nagyon az elején próbáltam, meghívtam egy gyönyörű lányt, hogy azt lefesteni. Ugye abban az volt az érdekes, hogy meghívtam meg a nagymamámat, talán csináltam róla, hogy talán véletlenül, az mintha nem maradt meg, mindegy. Szóval, de hát ez, az egy-két ilyen próbálkozáson túl bele, azt hiszem elég hihető az a helyzet, hogy nem akarok mert akkor is festettem már a szobámat, hogy nem akartam leábrázolni a szobámat, hiszen ennek semmi értelme nincsen. Akkor a fotóztam már akkor előtte, utána, az a fotó területe a leábrázolás számomra. Szóval nem jó rajzolok, nem tudok egy arcot lerajzolni, van mindig kínlottam.
Mi az neked akkor, hogy festésnek?
Hivatali munka.